Nagy szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 345-ös számú dicséretünket keressük meg és énekeljük el mind a négy versével. 345-ös számú dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik, Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom.
Im nagy Isten, most előtted szívem kitárom, menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könny a kenyerem, keserű sóhaj. Ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. Látja lelked minden bűnöm, melynek átka súly. Vedd le rólam, ó Úristen, vedd le ezt a súlyt. Jézusomra föltekintek a kereszt alatt. Nincs szívemnek nyugodalma vétkeim miatt. Ó, ne büntesd, Uram, azt, kit megtört a bánat. Szálljon reám irgalmadból, béke bocsánat. Szent fiad ért ki engemet, vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Vigaszoddal tér kegyesen beteg szívemhez. Hozzátérő gyermekednek, atyám kegyelmez.
Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és csendesedjünk el, imádkozzunk. Nagyon hálás a szívünk azért, édesatyánk, Istenünk, hogy eléd állhatunk. Hálát adunk neked azért, hogy te, aki a mennynek és a földnek királya vagy, te, akitől származik minden, köszönjük, hogy magad elé fogadsz bennünket, és köszönjük, hogy megteszed azt a csodát velünk, hogy színed elé engedsz. Sőt, nem csak a színed elé engedsz, hanem kész vagy a mi bűnbánatunkat elfogadni, kész vagy az őszinte bűnvallásunkat, bűnvallásunkra választ adni. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusért eltörölted a mi bűneinket, és ezért kérhetjük, hogy szálljon reánk a te irgalmadból béke és bocsánat. Mert szükségünk van erre, Urunk, hiszen szükségünk van a menedékre, az oltalomra, szükségünk van arra, hogy te megszólíts bennünket, beszélj velünk és megeleveníts minket. Kérünk, Úr Jézus, hogy tedd meg ezt a csodát a te lelked által. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét ezen az estén a Jelenések könyvéből, a második fejezetből olvasom. A Jelenések könyve második fejezetének az első 7 versét, ahol a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudok a cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugoknak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság. Terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, hogy honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Kedves testvérek, amikor egy hivatalos szervezet, akár egy gyülekezet kap egy levelet, azt minden esetben iktatni szokták. Így aztán könnyebben áttekinthetővé válik az iratkezelés, az iratanyag, de ami számunkra fontos, hogy megőrizzük ezeket a leveleket az utókornak, hogy ne vesződjenek el. Azt is tudjuk, testvérek, hogy ilyenkor, amikor iktatunk egy levelet, akkor fölírjuk, hogy ki a feladója, ki a címzetje, mikor érkezett, mi a levél tárgya. És adunk neki egy sorszámot. Azért mondom el ezeket, testvérek, mert a Jelenések könyvében is találkozunk levelekkel, még pedig szám szerint 7 levéllel. Olyan iratok ezek, amelyek az évszázadok múltával sem veszítették el az aktualitásukat és a jelentőségüket. Olyan levelek ezek, amelyek nem csak az eredeti címzettekhez szóltak, hanem Istennek minden gyermekéhez. Nagyon érdekes, hogy a Biblia magyarázók elmondják, hogy ott a kis-ázsiai gyülekezetekben, amikor megkapták ezeket a leveleket, akkor nem csak a saját gyülekezetben olvasták föl, hanem átvitték a szomszéd gyülekezetbe, és ott is felolvasták. Hogy ott is épüljenek a testvérek ezekből a levelekből, Istennek ezekből az üzeneteiből. És milyen jó, hogy így mi is nyitott szívvel állhatunk oda Isten színe elé, Urunk, ezáltal a régi levél által taníts bennünket ma is. Hiszen te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz vagy, és a te üzeneted örök, és mindezeket, ami tanulságunkra irattad meg. Testvérek, említettem azt, hogy az iktatásnál föl szoktuk írni azt, hogy ki a feladó. És hát ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy ki a feladó. Hogyha az ember odahaza is kap több levelet, akkor rangsorolni szoktuk, nem? Előre vesszük azt, ami számunkra legfontosabb. És hátra hagyjuk azt, amiről úgy gondoljuk, hogy kevésbé fontos. Kedves testvérek, nagyon jó látni azt, hogy ennek a levélnek a feladója maga Jézus Krisztus, aki bemutatkozik. Bemutatkozik már az első fejezetben, és bemutatkozik itt is. Azt olvassuk ebben a levélben, hogy az írja ezt a levelet, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, és aki a 7 aranygyertya tartók között jár. Vagyis aki a gyülekezetek között jár. Aki az ő igéjei szent lelke által megszólítja a gyülekezet tagjait, és elkötelez bennünket, és az ő népének a tagjaivá emel bennünket, az a Jézus Krisztus, aki mindenek fölött van, és teljes méltósággal rendelkezik, aki kezében tartja a gyertyatartókat, az igehirdetőket is, a gyülekezeti tagokat is, és magát az egyházat a kezében tartja, hiszen ő kívül van mindeneken, őt nem köti ez a világ, ő mindenek fölött van, és mégis kezében tartja. Milyen csodálatos arra az ígéretre gondolunk, testvérek, amit az Úr Jézus így mondott, hogy senki ki nem szakíthat titeket az én kezemből. Hogy tudnélik, neki gondja van az ő népére. Gondja van az ő egyházára. Ő a feladó. Ő a feladó, aki teljes méltóságban jelenik meg. Az első fejezetben azt olvashatjuk róla, hogy hosszú palástban, amely aranyövvel volt körülfogva, amely a méltóságát, a királyi méltóságát jelzi. A feje és a haja fehér, mert tiszteletre méltó, dicsőség ragyogja körül, a szeme mindent átlát. A szeme mindent átlát, ezért is énekeltük, tőled elrejteni semmit sem lehet. Én nem tudom, a testvérek miről gondolkoztak, miközben készültek a ma esti alkalomra. Azon túl, hogy esik a hó. Azon túl, hogy síkos az út. Nem tudom, a testvéreket mi foglalkoztatta. Nem tudom, a testvéreknek mi nehezedett rá a mai nap a szívére. Olyan jó, hogy úgy állhatunk meg ezen a mai estén, ami Urunk Istenünk színe előtt, hogy belőle nem lehet elrejteni, és nem is kell elrejteni semmit. Sőt, elé hozhatjuk, Urunk, itt van az, ami foglalkoztat bennünket. Letesszük a te lábaid elé. A te szemeiddel úgy is látod ezeket. És neked gondod van a te népedre. Te, aki kezedben tartod a te népedet. Kérünk, hogy hordozz bennünket, és adj megoldást ezekre a kérdésekre. A szemei, mint a tűzláng, átlát mindent. A lábai olyanok, mint az arany. Testvérek, azt szokták mondani, hogy a válságos időszakban, háborúban, infláció idején, én nem tudom, mert én még soha nem, nekem még soha nem volt aranyam, de állítólag az arany az egyetlen stabil dolog. Ugyan már közel 30 éve van egy gyűrűm, de ezen kívül tényleg semmi aranyunk nincsen, vagy én nekem legalábbis nincsen, de a stabilitást jelzi. A stabilitást jelzi. A hangja olyan, mint a mennydörgés. Mint a mennydörgés. Biztos voltak már úgy a testvérek, hogy nyáron, nagy zivatarban az ember gondosan becsukogat mindent, ajtót, ablakot, ellenőrzi, hogy rá van-e fordítva a kallantyú, rá van-e fordítva a kilincs, és mégis ahogyan az igazi, jó nyári zivatarokban, zuhik idején szokott lenni, jön egy nagy mennydörgés, és szinte az asztalon lévő poharak is beleremegnek, ugye? És talán mi magunk is úgy belerendülünk, és úgy egy nagy levegőt veszünk. Mert úgy megrendül az ember. Azt akarja jelezni ezzel az Isten igéje, testvérek, hogy az Úrnak a szavát nem lehet kicsukni sehonnét. Nem lehet kizárni sehonnét. Eljut az Úr szava, az élet szava eljut mindenhova, ahova ő akarja. Ősz folyamán jöttem egyszer valahonnét haza, és följöttem a Nagyvárad térnél a metrótól, az aluljáróból, és sétáltam hazafelé, és egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy a kerítésünkön, a templom kerítésen, a lábazaton van egy repedés. És a repedésbe behullott egy virágmag, és ott az kikelt. És gyönyörű szépen virított, ott a betonkerítés kellős közepén, a repedésben gyönyörű szépen virított egy virág. Le is fényképeztem magamnak, jó ráközelítettem, lefényképeztem, hogy milyen fantasztikus, testvérek, az élet, nem? Ahol talál egy nüansznyi kis helyet, és meg tud kapaszkodni, megkapaszkodik, nem? Testvérek, ilyen az Isten igéje. Sokszor az ember elzárkózik az Isten igéje elől. De az Istennek van hatalma utolérni embereket. Testvérek, olyan embereket, akikről nem is gondoljuk. De az igének van hatalma utolérni. Olvastam egyszer egy missziói történetet, amely nem valahol távoli országban, vagy Afrika dzsungeljében történt, hanem a nagy, modern Németországban. Egy fiatal ember elcipelte, nagy nehezen sikerült elvinni a barátját egy evangelizációra. Egy ilyen városi evangelizáció volt, egy nagy sátorban tartották az evangelizációt, és hát ez a fiatalember, akit elvittek, elcipeltek, nagyon rosszul érezte magát. Hát mindenre számított, csak nem ilyenre. Úgyhogy el is határozta magát, hogy őnek ebből elege van, de hát az már mégiscsak ciki, hogy most az alkalom közepén fölálljon és kimenjen. Leült, és lehajtotta a fejét. Lehajtotta a fejét, és fogta az arcát, és aztán egyre följebb csúszott a keze, úgyhogy befogta a füleit. Befogta a füleit. Azt mondta, neki ebből elég. Ő ilyet nem akar hallani. De hát milyen érdekes az Istennek a humora, mert úgy látszik, hogy Istennek terve volt ezzel a fiatalemberrel. És történt, hogy jött egy légy. És állandóan az orrára akart rászállni. Rántott a fejével egyet, de csak nem ment el a légy. Újra csak visszajött, visszakörözött, és vissza az orrára akart letelepedni. Úgyhogy fogta a fiatalember, és elkezdte hesegetni a legyet. És közben az igehirdető, nyilván ő ezt nem tudta, hogy ez a fiatalember mit csinál, az igehirdető pedig olyan valamit mondott, ami miatt aztán a fiatalember nem tette vissza a kezét a fülére, sőt a másik kezét is levette, és elkezdett figyelni. Valaki elzárkózott, valaki bezárkózott az Isten igéje elől. De az Isten igéjének, az Istennek van hatalma, mert az ő szava olyan, mint a mennydörgés. Oda is elhat, ahova mi nem is gondolnánk. Milyen jó nekünk ezzel a reménységgel hirdetni igehirdetőknek, hogy az Isten szava sokkal több helyre eljut, mint ahogy mi azt gondolnánk. És milyen jó nekünk gyülekezeti tagoknak ezzel a reménységgel együtt lenni, hogy az Úr szava szól, és megérint bennünket. Elhat mindenhova. Most is az a célja, hogy megszólítson bennünket, és elhasson egészen a szívünkig. Ki a címzett? Testvérek, a címzett az Efézusban élő keresztény gyülekezet. A gazdag, virágzó, fenséges és híres városban, az égei tenger partján terült el Efézus, és egy folyónak a torkolata mellett, és ezen a folyón fölúztak a hajók, és óriási kikötője volt. A legmodernebb és a legnagyobb hajók is ki tudtak kötni Efézusban, és tudták vinni az ő szállítmányaikat. Ugyanakkor a kereskedelmi útvonalak középpontjában is feküdt Efézus, tehát minden megtalálható volt Efézusban, amit csak bárki is akart. Egy igazi multikulturális város volt, és pogánysággal a Diana temploma ott volt, imádták a Diana istennőt, ugyanakkor ott élt a keresztény gyülekezet. Pál apostol alapította ezt a gyülekezetet, és a kis-ázsiai térségnek a második legnagyobb gyülekezete volt. Nagy igehirdetői voltak neki. Nem akárkik hirdették ott az igét. Láthattuk, hogy Pál alapította a gyülekezetet. 3 évig ott volt Pál abban a gyülekezetben. Testvérek, aki olvassa az apostolok cselekedeteiről írott könyvet, tudja, hogy Pál nem sok ideig tartózkodott egy helyen. Efézusban azonban 3 évig ott volt. Hosszú ideig ott volt. Közvetlen munkatársai közé tartozott Akvilla és Priscilla. Aztán megfordult Efézusban János apostol, az apostolok közül még Fülöp, Timóteus, Apollós. Hát mondhatjuk azt, hogy csodálkozik-e valaki azon, hogy ez a gyülekezet igazán fölbuzdult, és szívvel, lélekkel ott voltak az igehirdetők mellett, és égett a szívük, égett a szívükben a vágy, hogy ők az Urat akarják szolgálni. Igen, ám, de ez a levél 40 évvel később íródik, mint a gyülekezet megalakult. Addigra már nem voltak ott a nagy igehirdetők. Addigra már a gyülekezetből az első generáció kikopott. És mégis a gyülekezet él. És az Úr megdicséri ezt a gyülekezetet. Az Úr megdicséri ezt a gyülekezetet. Testvérek, ritkán szoktunk mi ilyenekre odafigyelni, vagy ritkán szoktunk ilyeneket meghallani, de azt látjuk, testvérek, itt, hogy az Úr Jézus megdicséri ezt a gyülekezetet. Azt olvassuk itt, hogy ismerem a cselekedeteidet, amiket értem tettél. Ismerem a fáradozásodat és az álhatatosságodat, amit az én nevemért fölvállaltál. Tudok ezekről. Testvérek, milyen jó látni azt, hogy az Úr ismeri a dolgainkat. Itt is erről tesz bizonyságot. És hogy ő megdicséri az övéit. Megdicséri az övéit, amiket érte tettünk. Azt is mondja itt, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat. Testvérek, már nem a nagy tanítók határozzák meg a gyülekezet életét, és mégis tudnak különbséget tenni tanító és tanító között. Sőt, nem is a szimpátia alapján tesznek különbséget. Nem a szimpátia alapján tesznek különbséget. Nem a név alapján, hogy kikinek a kicsodája. Nem a kiállás alapján, hogy ez egy jó svádájú, jó sungú, a beszédének jó sungja van. Nem ez alapján tesznek különbséget, hanem az igeszerű gondolkozásuk alapján tesznek különbséget, hogy valaki az Isten igéjét és üzenetét hirdeti, avagy nem. A munkájuk, a tűrésük és az egész életvitelük dicséretre méltó. Ugyanakkor, testvérek, panaszt is mond az Úr ellenük. Azt mondja, hogy elhagytad az első szeretetedet. Többféle magyarázat is van ezzel kapcsolatban, testvérek, de mielőtt belemennénk ebbe a kérdésbe, azt kell lássuk, testvérek, hogy az ember tulajdonságai között, az embernek a jellemzői között feltétlen ott van az, hogy mi nem tudunk mindig nagy hőfokon lobogni. Azt gondolom, hogy ezzel egyetért mindenki, testvérünk. Nem tudunk mindig nagy hőfokon lobogni. Vannak emberek, akik belevetették magukat különböző munkaterületekbe, és nagyon szerették csinálni, és éltek, haltak ezért. És egy idő után valahogy elveszítette a lendületét az egész. Van, aki a tanulásba így veti bele magát. Van, aki az olvasásba így veti bele magát. És tudjuk, testvérek, azt, hogy amint csodálkozik is az ember néha, noha mindezeket úgy nagyjából az ember úgy sejti vagy tudja, mégis mindig csodálkozunk, és mindig szomorúság tölt el bennünket, amikor például hallunk egy válásról. Hát hogy? Hát úgy szerették egymást. Ezek olyan szerelmesek voltak egymásba. Mi történt, hogy meghidegültek, hogy elhidegültek egymástól? Mi történt? Hát pedig még a csillagot is lehozták volna az égről. Ugye szoktak ilyet hallani a testvérek, és úgy csodálkozunk mindannyian, és szomorkodunk rajta. És azt mondja az Úr, hogy most nem munkához, vagy nem egy másik emberhez, vagy nem a hobbithoz való lelkesedésedet hiányolom, hanem a hozzám való a hozzám való szereteted hűlt ki. Ugye testvérek, mindannyian ismerjük ezt a kifejezést, hogy fészekmeleg. Milyen jó, hogyha egy családban ott van a fészekmeleg, ugye? A férj ezért szeret hazajárni a feleségéhez. Nem azért, mert letelt a munkaideje, nincs más dolga, nem mennek a haverok sörözni, akkor most már mit csináljak, kénytelen vagyok hazamenni. És az asszony is ezért megy haza. A fészek meleg vonzása. Testvérek, milyen nagy dolog, hogyha ott van valakinek a szívébe az Úr Jézus Krisztus iránt ez a vágyakozás. Ez a vágyakozás. Uram, nekem nálad a legjobb. Nekem nálad a legjobb. Olyan csodálatos zsoltár vallomásokat olvasunk, testvérek. Amikor azt mondja zsoltáros, hogy én más egyébben nem gyönyörködöm. Ott van benne ez a vágy, ez a belső tűz. Én minél előbb szeretnék hozzád jutni. Ott ismerjük mindannyian a 42. zsoltárt, és szeretjük is nagyon. Mint a szarvas a hűs forrásvíz után, úgy vágyik az én lelkem rád. Vágyik hozzád. Mert tudom, Uram, hogy nálad a legjobb nekem. A te közelségedben, a te színed előtt. A te színed előtt. Testvérek, mindannyiunk életében vannak talán olyan emberek, akiknek szeretünk a közelében lenni, nem? És azt fontolgatjuk, hogy mikor is tudnánk beszélgetni, találkozni, összejönni. És amikor az ember szívében ott van az, hogy az Úrral, az Úr elé mikor tudok én odaállni. Na, valami ilyesmiről beszél itt az apostol. Valami ilyesmiről beszél az ige. És nagyon érdekes az is, testvérek, hogy az Úr Jézus nagyon világosan és határozottan beszélt arról a Máté evangélium 24. részének a 12. versében, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Testvérek, ezt nem általában a világra mondta, hogy hát kihűl ez a világ. Ugye globálisan fölmelegszünk, szív szerint pedig kihűl ez a világ. Valahol ezt tapasztaljuk mindannyian, nem? De nem általában a világról beszélt, hanem az övéről. Akik ismerik azt a szeretetet, amivel az Úr Jézus Krisztus eljött hozzánk. Akiknek egyszer lángra lobbant a szíve, hogy Uram, de jó, hogy ismerhetlek téged. Uram, de jó, hogy hozzád tartozhatom. Azt mondja, hogy a szeretet sokakban meghidegül. Testvérek, olyan jó lenne őszintén föltenni magunknak azt a kérdést, hogy mi hogy állunk ezen a területen. Olyan sokan már csak úgy vannak, hogy hát ilyen kötelességérzetből. Meg hogy ma, ha már mi nem leszünk, akkor ki lesz? Testvérek, de ezt mindannyian tudjuk, hogy ez nem valami lelkesítő dolog, nem? Őszintén. Ez nem valami nagy lelkesedésből fakad. Az első szeretetedet elhagytad. Márpedig testvérek, a gyertyatartónak az a lényege, hogy égjen benne a tűz, nem? Hogy világítson. Hogy világítson. És testvérek, hogyha a gyümölcsöt a gyümölcsfáért tartjuk, ha pedig nem gyümölcsözik, akkor mit csinál a gazda? Kivágja. Az Úr testvérek nagyon komolyan figyelmeztet. Nagyon komolyan figyelmeztet. Azt mondja, hogy én tartom a kezembe a gyertyatartót. Te pedig térj meg. Te pedig gondold végig. Gondold végig, mert én azt látom, hogy a te szívedben meghidegült ez a szeretet irántam. Elhagytad az első szeretetedet. És egy hármas felszólítást mond az Úr, azt mondja először is, hogy emlékezzél meg, hogy honnét estél ki. Aztán térj meg, és cselekedd a régi cselekedeteidet. Testvérek, milyen jó az, hogyha van mire emlékeznünk. Milyen jó az, hogyha el tudjuk mondani, hogy Uram, hát te kerestél meg a te érthetetlen kegyelmeddel. Annyiszor jártál utánam, én tévejgőn, vakon, bolyongtam a saját utamon, te meg egyszer csak megkerestél és rám találtál. Rám találtál. És milyen jó nekem, milyen jó volt nekem az az időszak, amikor te közeledben éltem, amikor a szívemben föllobbant ez a láng, és követtelek téged. Testvérek, a tékozló fiúnak volt mire visszaemlékezni. És milyen csodálatos dolog az, hogyha van mire visszaemlékeznünk. És hogyha őszintén elmondjuk az Úrnak, hogy Uram, hát tényleg, mint ahogyan a tékozló fiú elmondta, messze kerültem tőled, pedig ott nálad milyen jó volt. Nem kellene nekünk is elmondani, Uram, olyan szívesen emlékszem vissza arra az időre, lobbansd föl bennem a te szeretetednek a lángját. Testvérek, emlékezhetünk, ezért mondja az Úr, én vagyok az, aki a jobb kezemben tartom a 7 csillagot, és aki az aranygyertyatartók között járok, te emlékezz rám. Mert én vagyok a te szabadítód. Én vagyok az egyetlen közben járó. Én vagyok az, aki az atya jobbján ül, emlékezz rám. És aztán azt mondja az Úr, hogy térj meg, fordulj vissza hozzám. Fordulj vissza hozzám. Testvérek, a reformáció 500. évfordulóját készülünk ünnepelni ebben az esztendőben. Mit tettek a reformátorok? Visszafordultak a forráshoz. Visszafordultak az eredethez. Nagyon komolyan ott volt a szívemben, és ott van a szívemben ezzel az esztendővel kapcsolatban, hogy annyi minden fog történni. De vajon bennünk mi fog történni? Vajon bennem és benned? Ott lesz-e az, hogy Uram, vissza akarok hozzád, a te közelségedbe térni. Veled akarok élni, veled akarok járni. Térj meg és cselekedd a régi cselekedeteket, amiket én mutattam neked, amiket én mondtam neked. Járj azok szerint. Ne csapjon be, hogy a modern világ az jobb. Járj azok szerint, amiket én mutattam neked. És figyelmeztetés az Úr, testvérek. Mert ha nem, akkor ellened megyek, és kimozdítom a gyertyatartódat. Kimozdítom a gyertyatartódat. Testvérek, az Úrnak van joga a sajátját felülvizsgálni, megítélni, és ha kell, akkor ítéletet gyakorolni fölötte. Van joga. És az egyház az övé. Az egyház az övé. Van egy kis füzetecske, az a cím, hogy Pál apostol. Ebben a kis füzetecskében olvastam egyszer egy nagyon megrázó mondatot, engem legalábbis nagyon megrázott. Az az Efézus, ahol annak idején szembesült a pogány világ az evangéliummal, és összegyülekeztek a színházba 25 ezeren, és együtt tombolt az egész nép, és együtt üvöltötték, hogy nagy az efézusi diána, hogy nekünk elég az efézusi diána, nekünk nem kell Jézus, nekünk nem kell Krisztus. Abban az Efézusban most nincs élet, hanem egy lápos vidék van, rengeteg olyan kővel, rengeteg olyan régiséggel, amelyet a kutatók kutathatnak, de ezen a lápos vidéken ma a békák kurutyolnak. Testvérek, amikor az ember nem enged az Isten szavának, akkor az Isten azt mondja, hogy ellened megyek. Ellened megyek. És testvérek, csöndbe tegyük föl a kérdést, hogy mi lesz így Európával, és mi lesz így Magyarországgal, hogyha az Isten szavának nem enged. Nem akartam elhinni a 80-as évek végén, amikor egy holland professzornő elmondta, hogy akkor, azt mondta, hogy jelenleg Hollandiának körülbelül 40%-a református. És ezt komolyan gondolják. De nem fog eltelni 20-25 esztendő, amikor 10% alá fog csökkenni, tehát a lakosságon belül 10% alá fog csökkenni a reformátusok száma. Testvérek, bekövetkezett. Bekövetkezett. 11-2%-on vannak a reformátusok az ország lakosságában. Az a Hollandia, amire mi annyira fölnéztünk, amely tényleg annyi segítséget adott a protestantizmusnak, a reformációnak, az ellenreformáció idején, a kommunista időkben annyi támogatást kaphattunk tőlük, lelki irodalomban, vagy anyagilag, de sok templom, de sok parókia, de sok imaház újulhatott meg az ő támogatásukkal. De testvérek, hogyha valaki az Isten szavát mellőzi, és nem veszi komolyan, akkor a számoljon azzal, amit az Úr mondott az efézusi gyülekezetnek. Ha nem térsz meg, ha nem hallgatsz az én szavamra, ellened megyek. Ellened megyek. Ugyanakkor, testvérek, ezt is elmondja, és elmondja azt is, hogy mégis lehet győzni. Mert aki győz, így olvassuk az igében, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Aki győz, az visszakerül az Isten közelségébe. Abba a paradicsomi állapotba, amit az embernek jelent az Úr közelsége. Az Isten színe elé. Testvérek, győzelemre hív az Úr. Már itt is, ebben a földi életünkben is. És majd oda átra. Vár a győzelemre. És vár a győzelembe mindannyiunkat. Testvérek, fogalmazódjon az meg bennünk, mindannyiunkba. Uram, győzni akarok. Uram, már itt ebben a földi életben veled akarok járni, és engedni akarok a te szavadnak. Kérlek, hogy lobbansd lángra bennem a te szeretetednek a tüzét. Mert én veled együtt akarok lenni, és veled együtt akarok győzni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és elcsendesedve tartsunk egy csendes percet, és ki magában mondja el az imádságát. Imádkozzunk. Én azért áldalak, Istenem, téged, mert olyan valaki vagy, aki nem csak elindítottad a te egyszülött fiad által, az Úr Jézus Krisztus által az egyházat, hanem aki kezedben tartod, és nem ejtett ki a kezedből. Köszönjük, Urunk, hogyha a te népednek, a te egyházadnak mi is élő tagjai lehetünk, és örökké azok is maradhatunk. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, Urunk, hogy igéden keresztül figyelmeztetsz minket, újra és újra. Köszönjük, hogy olyan valaki vagy, aki fölébresztett bennünk a vágyat, hogy akarjunk hozzátartozni, és még inkább hozzátartozni. Kérjük tőled, hogy eleveníts meg minket, újítsd meg a mi életünket, és lobbansd lángra bennünk a te szeretetednek a tüzét. Édesatyánk, az Úr Jézusért kérjük ezt tőled. Kezedbe tesszük mindazokat a gyülekezeteket, ahol ezen az estén is hirdettetik a te neved, ahol estéről estére összejöhettünk és imádkozhattunk hozzád, kérhettük a tőled jövő és tőled való megújulást, arra kérünk, hogy áldj meg bennünket, és kérünk, hogy szaporítsd a mi gyülekezeteinket az üdvözülőkkel. Kezedbe tesszük egész városunkat, kezedbe tesszük egész népünket, országhatáron belül és kívül. Ne felejtkezzél meg rólunk, Urunk, és kérjük, hogy adj elköteleződést egyházunk és népünk vezetőinek melletted, a te igéd mellett, és adj mindannyiunknak ilyen elköteleződést az Úr Jézusért. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, most már nem hirdettem, hogy holnap este tessenek jönni, mert vége lett az imahétnek. Minden este hirdettük idáig, hogy jöjjenek a testvérek a következő estéken is. Hálás vagyok azért, hogy Isten igéje szólhatott több gyülekezetben, sok gyülekezetben, Budapesten is, és talán máshol is ezen a héten. Adja Isten, hogy meglátszódjon a mi életünkön, az elköteleződésünkön, hogy ő tanított bennünket ezen a héten. Az Úr legyen a mi gyülekezeteink őriző pásztora. Kedves testvérek, a 466-os dicséretünket keressük meg, és énekeljük el, ez legyen a záró énekünk. 466-os dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik, rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán.
Rád tekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán, halt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tiéd csupán. Szívemet töltse be kegyelmed erheje, buzgósággal meghaltál érettem, ad szívem s életem, te érted ékesen forró lángon. Ha elfog útamon félelem s fájdalom, fogd kezemet, derítsd fel éjemet, szárítsd fel könnyemet, tévejgésbe ne hagyd én lelkemet. Éltem, ha fogyva fogy, és a halál, ahogy jön már felém, megváltom, ments te meg kétségtől engemet, nálad, hogy üdvömet meglássam én.
Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.